Folytatjuk a beszélgetésünket Lázár Júliával és Surányi Lászlóval. Én nagyon sok mindent nem mondtam el önökről, amit egy bemutatáskor el lehet, vagy el kellett volna mondani, hiszen Júlia tanár, költő, műfordító, Surányi László pedig azon kívül, hogy matematika tanár, bár már nyugdíjas, de még mindig aktív kutató matematikus is volt, és ezen kívül zeneelméletről is írt könyvet, nem csak, ha jól emlékszem, művészetről is írt tanulmányokat. Ezt most csak azért mondom el, bár a következő kérdésem nem erre vonatkozik, hogy nagyon sok mindent lehet elmondani egy pedagógusról, nem csak azt, hogy itt van tanár, alapított valamit, aktív vagy nem aktív. De a köznevelési törvény ellen kvázi és egy új szakmai általános közoktatási koncepcióért szövetkeztek emberek, ha jól értem. Önök szerint ennek az új közoktatási koncepciónak, ami egy széleskörű szakmai konszenzuson alapul majd, mik az alapjai? Surányi László.
Jaj.
Azért tudom, egy szegény matematika tanár.
Nem érzem magam se szegénynek, se matematika tanárnak. Kifejezetten igazából én, ha már így kérdezte, akkor a matematika elmélettel, matematikai és többi szellemi területeknek a kapcsolatával szeretek elsősorban foglalkozni, és azért tudok nehezen válaszolni erre a kérdésre, mert azt hiszem, hogy nem is itt kezdődik igazából a probléma, hanem ott kezdődik a probléma, hogy a magyar értelmiség állapota. És amíg a magyar értelmiség állapota olyan, amilyen, addig nagyon nehéz bármifajta szinten, kulturális, vagy akár csak, szűkebb tudományos szinten is elérni bármifajta konszenzust.
Konkretizáljuk most azt, hogy a magyar értelmiség olyan, amilyen. Kérem, hogy ezt nagyon pontos jelzőkkel írja körbe. Ugyanis ezt nagyon sokszor mondjuk,
igen,
hogy olyan, amilyen.
Én nekem van erre egy konkrétan, amikor a rendszerváltás volt, akkor én, ezt mindig el szoktam mondani a tanítványaimnak is egyébként, akkor én végignéztem az minden pártnak, vagy valamilyen néven volt olyanja, hogy ősök listája. Hogy kik azok a szellemi emberek, politikusok, stb., akiket ősének tart, és én ezeket nagyon alaposan végignéztem, és megállapítottam, hogy két név, talán a számomra a legfontosabb két név, az mindegyikből hiányzott. Az egyik az Adi, a másik a Bartók. Nem véletlenül hiányzott, azt gondolom.
Komolyan mondja?
Igen. Nem véletlenül hiányzott, azt gondolom, mert se az Adi, se a Bartók nevébe ezt a dolgot, ami itt Magyarországon van, nem lehetett volna csinálni. Ugye, mondjuk
még 90-nél tartunk, és számos, igen, közoktatási koncepció született.
Nem, én most az értelmiségről beszélek. Évben. Én az értelmiségről beszélek, és arról a megosztottságról, úgynevezett megosztottságról, igen, aminek például az egyik konszenzusa az, hogy Adival nem foglalkozunk. Nem foglalkozunk azzal, hogy itt volt egy fantasztikus, és az Adi az csak az egyik, itt volt egy fantasztikus magyar szellemi háttér. Például Adit én azért szoktam fölhozni, mert mondjuk Adi aránylag ismert, és ugye ő egyszerre volt, ezt le is írja, szabad gondolkodó, de nagyon radikálisan szabad gondolkodó, és ugyanakkor hívő ember, és antiklerikális, és ugyanakkor egyszerre volt nacionalista, komolyan, ugyanakkor utálta azt a nacionalizmust, ami körülvette, ugyanakkor baloldali volt, nagyon elkötelezetten, és ezek a dolgok, ezek magától értetődően egy tőből fakadtak nála. Én azt gondolom, hogy amíg ez nincsen, benne a köztudatban, hogy ilyen is van, és hogy ez az igazi szabad gondolkodás, hát én addig azt gondolom, hogy addig nagy baj van a magyar értelmiséggel. Ezt most csak így példának mondom, de még tudnám sorolni. Van olyan is például, hogy én már csak szórakozom tényleg azon, hogy például Magyarországon volt egy nagyon elkötelezetten baloldali neognosztikus mozgalom. Most erről nem kell többet tudni, csak azt kell tudni, Schmidt Jenő Henrik volt a vezetője.
Igen, de erről a neognosztikust csak kérem, hogy fordítsa le.
Nem akarom lefordítani, mert az most itt nem érdekes, hanem az érdekes, hogy a gnózisról szóló legkomolyabb könyvet melyik kiadó adta ki? Egy szélső jobboldali kiadó. És ez senkit nem zavar. És ugyanígy meg lehetne nézni, hogy Heidegger, aki ugye egy ilyen igazán jobboldali gondolkodó volt, annak nagyon minőség, azzal a baloldali értelmiség foglalkozik. Teljes a káosz, én azt gondolom, senki nem tudja, hogy igazából mi és hol volt, és mi mit jelent.
És az, igen, hogyne, Juli, és az elutalt másikból mi minden vállalható?
Hát erről van szó, hogy igen. Én azt gondolom, hogy addig, amíg például az úgynevezett baloldal odaadja az Istent egy abszolút istentelen jobboldalnak, aki az Istenre hivatkozik, miközben abszolút istentelen, szóval ez vicc az egész, ami, hát ha nem lenne olyan nagyon szomorú.
Lázár Júlia. Sokatán
mondom, hogy valamit.
Igen, csak nehéz, mert én azt gondolom mindig, hogy nem az a baj, hogy mit kiad ki. A tudatlanság valóban nagy baj,
és tisztázni
kellene alapfogalmakat, kellene némi alapműveltség, persze, de ez nem feltétlenül az értelmiségnél hiányzik egyébként. Az értelmiségnél szerintem a beleszólás igénye hiányzik. Én azt veszem észre, hogy
az értelmiség szerepe is nem meghatározott, azt gondolom.
Én azt gondolom, hogy az írástudók felelőssége például az ma ugyanolyan fontos kérdés lenne, mint ugye volt valaha, és én nem látom tisztelet a kivételnek, hogy az írástudók vállalnák ezt a felelősséget. Én ezt tartom roppant nagy bajnak, és hogy visszatérjünk a köznevelési törvényhez és a tanárokhoz, hiszen ez volt a kiinduló kérdés. Azt is gondolom, hogy ez a köznevelési törvény például, ez az új, rásegít ismét arra a kontraszelekcióra, amiről már Beke Kata írt nagyon-nagyon-nagyon régen, azt hiszem a 80-as években egy könyvet.
Vagyis, hogy ki megy el pedagógusnak?
Hogy ki megy el és ki nem megy el, igen, és hogy az a pedagógus, az hogy tud aztán működni, hiszen ez is meghatározza, hogy ki megy el pedagógusnak. Hát hol vannak ma a tudós tanárok? Azt hiszem, nagyon kevesen vannak olyanok, akiknek még volna ideje, energiája mellette zenetörténetről, filozófiáról könyvet írni, vagy műfordítani, vagy akár csak egy tankönyvet megírni, ez szinte kizárólag gyakorlóiskolákban lehetséges, mert már akkora volt az óraszám. Most ezt még fokozták, meg a kötelező bentartózkodás ideje, meg az a típusú igazgatói hozzáállás, hogy azt csinálod, amit én mondok, ez elhangzott egy kolléga szájából. Nem volna szabad a pedagógus társadalmat úgy kezelni, mintha valóban rabszolgák lennének, de nem kísérő rabszolgák a diákok mellett és a diákok érdekében, hanem egy állam gépezett rabszolgái. Ez így nem működik. Csak éplelkű tanárok tudnak, és tudós tanárok tudnak egy értelmes és szabad nemzedéket kinevelni, szerintem.
Adott egy helyzet, amiben Surányi Lászlónak is maximálisan igaza van, és erről sokat lehetne beszélni, de azt hiszem, hogy a gondolkodókat, az írástudókat a rendszerváltás idején valóban sok felé használták föl, és az elköteleződés, a valami fajta elköteleződés sokszor rosszat tesz a szabad gondolkodásnak, illetve rosszat tesz a toleranciának, és valami fajta demokratikus gondolkodásnak is, amit egyébként éppen ezen a demonstráción fogalmazott meg az egyik pedagógus doájen, Lóránd Ferenc, ugye, aki azt mondta, hogy olyan közoktatási rendszert akarunk, ahol senkinek sem kell befogni a száját, azoknak sem, akik nem értenek velünk egyet.
Tehát igen, azért itt kéne egy kicsit pontosítani, mert én azért azt gondolom, hogy mondta pontosan, hogy szóval nem vagyok én abban biztos, hogy az elkötelezettséggel van a baj. Én azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy milyen szinten elkötelezett az ember.
A kritikátlan elkötelezettséggel.
Az elkötelezettség az például lehet a kritika melletti elkötelezettség is, és például...
Azt nem szokták szeretni nagyon.
Én nekem például az egyik alapbajom egyébként az úgynevezett jobb és az úgynevezett baloldallal, hogy én baloldalinak azt tartanám, aki tudja, hogy például a Marx miért volt egy fantasztikusan izgalmas és fontos gondolkodó, és mik voltak kriminális hibái. Erről szó nem esik a úgynevezett baloldalon, a jobb oldalon ugye szó nem esik ugyanerről Nietzsével kapcsolatban, és lehetne sorolni. Nekem volt egy mesterem, Szabó Lajos, aki azt mondta, hogy visszaélni igazából csak nagy gondolatokkal érdemes. És hát bizony vissza is éltek velük, mondta, nézzük meg, kikkel éltek vissza, ugye a krisztianizmussal, Nietzsével és Marxzal éltek a legjobban vissza. Ezt mind kéne tudni, tehát én azt gondolom, hogy igenis, nagyon is elkötelezettnek kell lenni, ahhoz, hogy az ember szabadon tudjon önmagát is kritizálni. Tehát.
Természetesen, de nem politikai folyamatok, áramlatok és pártok hát az, mellett elkötelezettnek, ami nehézé teszi a szabad gondolkodást, hiszen hány ilyen példa volt, gondoljunk csak vissza, értelmiségiek, gondolkodók, akik konkrétan beálltak, akár a 90-es évek elején például képviselőnek, mert úgy érezték, hogy az a dolguk, az a fontos, hogy értelmiségiként részt kell venni, ugye, egy új rendszer felépítésében, és sorra derült ki, hogy ez egy olyan fajta politikai elkötelezettséget követel, ami éppen, hogy gátat szab annak a fajta szabad gondolkodásnak, amiről Surányi László
hát,
beszél.
Válan ki is léptek emiatt belőle. Én azokat jobban tisztelem azért, de ez sem olyan egyszerű, mert van olyan természetesen van olyan értelmiség, aki úgy gondolja, hogy neki ez a dolga. Az a baj, hogy nincs olyan értelmiség, amelyik például tudja azt, hogy egy vallásos gondolkodó mondta, és a papi hivatalra gondolva elsősorban, hogy a hivatal van legtávolabb Istentől. Ez ugye elég sok mindent elmond a köznevelési törvényről, én azt gondolom így dióhéjban. Szóval amikor egy hivatal alá rendelik a köznevelést, akkor az istentelen. Szóval ezzel nincs, ez hiába mondanak bármit. Tehát.
Júlia, azt akartam mondani az előbb, hogy nem azzal van a baj, ha valaki értelmiségi létére képviselő lesz, hiszen Jéz is volt szenátor, attól még kapott Nobel-díjat, és nagyon sokan tisztelték. Szerintem az egy nyílt vállalás, ez a magyarországi viszonyoknak köszönhető, hogy ez ilyen kétes és gyanús dologgá vált. Azzal van a baj, amikor egy értelmiségi is. Ott csápol egy színpadon, egy pártkampány közepén, és voltak éppen nem is tudja, hogy mi mellett áll ki, mert például nem tisztázottak annak a pártnak az értékei sem, és az ő viszonyulása sem ezekhez az értékekhez. És ha már Nietzsche-t emlegetted, igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy pont Nietzsche volt az, aki azt mondta, hogy a valódi gondolkodó mindig önmaga ellen érvel. Mindig tud önmaga ellen érvelni, hiszen itt kezdődik a gondolkodás.
Tehát a saját igazát mindig meg tudja kérdőjelezni.
Így van, és megnézni hát nagyon sok nézőpontból.
Bármi meglepő, nekem mondjuk a mesterem Távol Béla volt, és az egyik ilyen szemináriumon, magánszemináriumon tartott, ott azt mondta, hogy Isten a legnagyobb ateista. És ez több értelemben is nagyon értelmes. Tehát.
Igen, ehhez csak egy mondat. Én hallottam egy jezsuita szerzetest beszélni arról, hogy József Attila Dunánál című verse az egyik legvallásosabb vers. Úgyhogy sokféle módon lehet valóban sok mindent szemlélni, de folytassuk beszélgetésünket mindjárt Lázár Júliával és Surányi Lászlóval.